Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Ma szeptember 8-án elhunyt II. Erzsébet királynő ólommal bélelt koporsóját ma emlékkriptába helyezték. Halálával fizikailag is lezárult egy korszak, de ugyanakkor lélektani határt is jelent. II. Erzsébet lénye, szellemisége a Szigetország önképének a szerves része. Nem csak a királyi házban volt anya és nagymama, hanem országában is. A föld népei éppen ezért most élőben láthatnak egy eddig a 20-21. Században legalábbis példátlan megmozdulást. A királynőt gyászoló tömeg saját magát is gyászolja, hisz egy biztos pontot, egy kapaszkodót veszített el. Ennek kapcsán arról beszélgetünk a mai Naprakészben, hogy voltak-e, vannak-e a mi életünkben olyan köztiszteletben álló személyek, akik az egész ország tiszteletének örvendenek. Valóban fogyatkozóban vannak a példaképek, a követhető, irányt mutató személyiségek? És mi kell ahhoz, hogy ez változzon? Modellterror. Rostás Péter István újságíró kollégám, a Kolozsvári Rádió szerkesztő műsorvezetője a vendégem ma délután. Újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz István, köszönöm, hogy itt vagyunk, itt lehetünk adásban. Üdvözlöm a hallgatókat is egyben.
Az adásunk kezdete előtt Elton John énekelt Gyertyalánga szélben, ez volt a dalnak a címe, és a refrénben arról énekelt, vagy azt mondta, hogy Isten veled, Anglia rózsája, szívünkben fogsz virágozni. Te voltál maga az áldás, mely ott termett, hol életek mentek tönkre. Ezt nem II. Erzsébetről énekelte, hanem Diana hercegnőről, de akár II. Erzsébet királynő is lehetne a dal középpontjában. Az a II. Erzsébet királynő, akinek az uralkodásába a briteknek a nagy része beleszületett. Többen az ő uralkodásában nőttek fel, uralkodása idején nőttek fel. Aki a II. Erzsébet trónra lépésekor 1 éves volt, az most 70 éves. Az II. Erzsébet által meghatározott korszak személye része a briteknek, a kultúrájának, identitásának. Ezzel magyarázható a több kilométeres napokon át kígyózó sor a koporsója előtt? Érthetjük mi Európának ebben a felében az, ami most a Szigetországban történik? Mások ilyen szempontból a britek, István?
Hát az mindenképpen meghatározó, hogy ilyen hosszú uralkodás nyomot hagy. Tehát képzeljük el, most csak felvetem ezt, mint munkahipotézist, hogyha ez egy fele ekkora uralkodás. Most nem azt mondom, hogy részarányosan fele ekkora tisztelet járna az ex-uralkodónak, de gondoljunk bele egy pillanatig, hogy lényegében ez egy sport szakszóval is egy rekord, egy teljesítmény, emberileg ott állni és úgymond szolgálni a hazát, jelentsen ez bármit is, akár fárasztó fogadásokat végigállni, akár a gyarmatbirodalom egykori államaiba elutazni, akár a parlamenti szesszió megnyitásakor felolvasni azt a klasszikus szöveget, amit mindig föl szokott olvasni az uralkodó. Szóval lényegében van egyfajta, igen, a folytonosság, a megbízhatóság, a kitartás, a hűség, ugye több ízben is előjött ez refrénként, a hűség, mint a meghatározó jelzője ennek a korszaknak, és igen, gyakran idézték is azt a részletet, amikor ő elkötelezi magát tulajdonképpen a népe mellett fiatal, éppen trónra lépő koronás főként. Úgyhogy valószínű, hogy ez a fajta viszonyítási pont, ami ő volt, és ahogyan beágyazódott 7 évtizeden át ebben a tisztségben, ez nyilván meghatározza. Persze, hogy amit említettél, hogy a brit társadalomnak a hagyomány tisztelete, vagy hogy a hagyomány és annak tisztelete a brit társadalma másként néz ki, mint nálunk. Éppen a kezemben van a Lucian Boya kötet, az a címe, hogy Suverani Romuniei Monarchia o Solucie. És akkor itt fölveti, hogy ugye nálunk is volt egyfajta királypártiság, nálunk pontosan az volt a gond, hogy oly sokáig, több évtizedig távol volt a király, és mire visszajött volna és lett volna újra tábora, már egyszerűen elszállt az idő fölötte, és az intézmény fölött is.
Mondhatjuk azt, hogy a briteknek könnyebb volt, mint nekünk, akkor ebből azt kell érteni, hogyha már itt a mi királyunkkal való párhuzamot említetted, a britek gyakorlatilag 70 éven át látták ugyanazt az arcot a bankjegyeken, újságokban, ajándéktárgyakon, tévében, stb. Azt is mondhatnánk, hogy második Erzsébetnek a sziluettje az a kollektív tudatalattiba beépült. Ott volt minden brit fejében.
Hát ez, hogy minden brit, ezt azért úgy nem erőltetném. Éppen volt egy múlt héten egy meghívottam a tetőteraszban, ott él 30 éve, kolozsváriként, és hát ő mondta, hogy a szomszédja, aki egy idősebb úriember, kb. 30 kg kiadványt gyűjtött össze, ami hát lapok, külön kiadványok, egy szóval hát nyomtatott szöveg, ami a jubileumra jelent meg, ugye az uralkodás 70. esztendejére, amit kiadtak, és hát ez is jelzi, hogy van egy része a brit társadalomnak, amelyik ilyen szinten viszonyul a monarchiához, hogy megőriz például ilyen kiadványokat, és hát fontos neki az, hogy ezek meglegyenek. Valószínű ez a és a hozzá hasonló úri emberek megvették a mindenkori nagy eseményekre kiadott, talán a kicset is néha súroló emléktárgyak egy részét, hanem is mindet. Tehát van egy tárgyi emlékekkel is körülbástyázható nimbusza ennek az udvartartásnak. Biztos, hogy azáltal, hogy ők nem csak a brit korona tulajdonosai, hanem annak idején ugye egy egész gyarmatbirodalom vezetését vállalták, még ha szimbolikusan is az utóbbi időszakban, az nyomott alatban. Nálunk ugye a királyságnak hát korán sincs akkora hagyománya, úgyhogy lényegében nem is kéne annyira csodálkozzunk, hogy nem alakult ez így ki. Meg hát azért gondoljunk bele, hogy felgyorsult az élet. 914-ben Európában mindössze két köztársaság volt, Svájc és Franciaország. Azóta ekkorát fordult a világ, legalábbis a kontinensen, és mégis íme ezek a királyságok nagyon fontosak, fennmaradtak, értéket képviselnek. Ha csak arrébb lépünk és megnézzük, hogy például a belga király, ő mit jelképez, ugye? Ő nem lehet se vallon, se flamand. Ő egyszerűen a belga király, ő testesíti meg Belgium egységét. Ugye, hogy tulajdonképpen a brit koronás főre sem mondhatjuk azt, hogy munkáspárti vagy konzervatív érzelmű, ugye? Mert egyszerűen ő egy más típusú szervesítő szereplő, és lényegében ez lehet a sármiuknak, vagy a kisugárzásuknak az egyik kulcs tényezője, azt hiszem, hogy az egységet és a kontinuitást, ezt a kettőt valahogy nagyon szépen tudják hozni és szimbolizálni.
Beszéljünk a felvezetőben felvetett kérdésről, arról, hogy volt nekünk olyan személyünk, személyiségünk, akit feltétel nélkül tisztel a közösség, most akkor nem mondjuk azt, hogy a teljes közösség, de hogy a közösségnek egy jó nagy része, és most itt nem menjünk vissza a Szent István királyig, beszéljünk csak az elmúlt 70 év vonatkozásáról, vagy 100 év, hogy legyen kerek. Van olyan emberünk, aki aki most annyira nyilván nem, mint második Erzsébet, de hogy arányaiban annyira beépült a kollektív pszichébe?
Ezt most román vagy magyar társadalom vonatkozásában?
Hát beszéljünk román, és beszéljünk, tehát először beszéljünk Romániáról, és beszéljünk Erdélyről is nyilván.
Hát itt Mihály király lenne az, aki esélyes lett volna, de hát ugye említettem, hogy igazándiból nem volt szerencsés az a csillagzata, ami körülvette, és főleg ugye az utolsó periódus. Hát emlékezzünk vissza, amikor 1 millió ember összegyűlt Bukarestben a fogadására, úgy, hogy tulajdonképpen hatalmas hiátus volt az előtti periódus. Hát mit tudtunk róla? Szabad Európában, rádióban hallottuk az újévi üzeneteit. Nagyjából erre redukálódott így az átlag román állampolgárnak a kapcsolata vele évtizedekig. És akkor véletlenül hirtelen megjelenik, ugye nem, most így, ha visszapörgetjük, nem is kéne csodálkozni, hogy Ion Iliescuék ennyire nem akarták, hogy román földre lépjen, mert hogy ott egy irdetlen nagy szimpátia hullám övezte, amit szerintem mindenkit meglepett. És ő is a visszaemlékezéseiben azt mondja, hogy ezt nem gondolta volna, csak hát ő látja ő is, hogy akkor már megköttetett a deal, ugye, hogy ő nem fog szerepet vállalni különösebben. Talán ez is volt a hazaérkezésének az egyik feltétele. És hát megtörtént az a kiegyezés, ugye, ami Magyarországon a nagy 48 utáni kiegyezés, az nálunk jóval később jött létre, hogyha lehet így fogalmazni. Magyar vonatkozásban meg, hát nem tudom, igazándiból ugye Kossuth apánkat szoktuk emlegetni, ha így egy kicsit elrébb jövünk, de hát ha engem így személyesen kérdezel, én Göncz Árpádban láttam azt a karizmatikus, megfontolt, kiegyensúlyozott, intellektuálisan is a tisztségéhez felnövő figurát, aki úgy hát úgy svádára és kaliberre, én azt hiszem, hogy méltó volt a Sándor palotához.
A reggeli műsorban is feltettük ezt a kérdést a hallgatóinknak. Többen is azt mondták, hogy Márton Áron püspök az, aki köztiszteletnek
nyilván, hát Erdély vonatkozásban igen, egyértelműen, de szerintem az ő szerepét sem tudjuk még teljes mértékben elhelyezni, tehát az ő hagyatékának és lenyomatának tulajdonképpen a rekonstrukciója még, úgy érzem, hogy még folyik. Nem véletlenül egyelőre csak tudtam, hogy csak egy dokumentumfilm készült el, a Püspök reggelije, tehát ez egy trilógia lenne, úgyhogy valószínű, hogy még ott vagyunk valahol a közepén a Márton Ároni hagyaték, és hát mondjuk úgy, hogy értékrend feldolgozásának.
A közösségi vezetőinkkel, vagy a közösségi vezetőinkhez való viszonyulásunk az milyen? Ők lehetnek hát ilyen emberek? Vagy ők kellene ilyen emberek legyenek, akikre felnéz egy egész közösség? Nyilván, ha lennének víziók, ha látnánk az ország érdeknek a képviseletét, ha látnánk a missziót, ha úgy tetszik, akkor talán.
Van, azt hiszem, hogy van az egésznek egy, hát egy ilyen beágyazottsága történelmileg. Tehát az, hogy például a királyság esetében milyen érdekes, hogy a Habsburg ház, ugye Habsburg Ottó révén még egy kicsit átnyúlt még a mi időnkbe az ő tevékenysége, és azért ott volt fontos és jelentős, de mégsem meghatározó személyiségként. Azt hiszem, hogy mi ott tartunk, hogy valami megtört, megfogyott, megcsökött valamikor, ugye a második világháború környékén, vagy azt követően. Ez a nagy rezsimváltás, ez nagyon sok mindent tönkretett, az arányérzékeinket, az értékrendünket, a tiszteletet, ami nem a földetlen hát a titulusnak szól, hanem egyszerűen az intézményeknek. Az intézmények is erodálódtak önmagukban, úgyhogy ilyen értelemben elég nehéz dolga van bárkinek, aki hát közösségi elöljáróként vagy meghatározó személyként próbálja elképzelni az életét, mert látod, hogy lépten nyomon jönnek újabb és újabb hullámok, jönnek válságok, és érdekes, hogy a válságok tulajdonképpen teszik nagyjá ezeket a vezetőket. Gondoljunk bele most Erzsébetre is, ahogyan ő átveszi ezt, ugye? Egy érdekes pillanatban. Ahogyan, hát ha belegondolunk, több konfliktusos helyzetet végig uralkodik. Most itt hirtelen ez az argentin és brit Malvin szigeteknek ugye egy ilyen csatározása a szigetekért. Miközben láthatjuk, hogy az utóbbi esztendőkben azért a brit nemzetközösség hát fogyatkozik, egyre több respublika alakul, és nem kérnek már királyságból. Nehéz erre István válaszolni szerintem, hogy ki lenne az ideális közép-kelet-európai karakter. Ugye Havelt említettük, többször idéztük, de lehet, hogy már az a típus leáldozott, lehet, hogy valami más kéne, de nem látom pontosan, hogy mi határozná meg azt a minket is jellemző, de kifele is reprezentáló személyiséget, aki reméltán felnézhetnénk, anélkül, hogy erőszakkal oda a piedesztára feltuszkolnánk.
Rostas Péter István újságíró kollégám, a Kolozsvári Rádió szerkesztő műsorvezetője, a mai napra kész vendége. Arról beszélgetünk, hogy voltak-e, vannak-e a mi életünkben olyan köztiszteletben álló személyek, akik az egész ország tiszteletének örvendenek, vagy pedig fogyatkozóban vannak a példaképek, a követhető irányt mutató személyiségek. Kétségtelen, hogy jól fog egy biztos pont, egy kapaszkodó, bármennyire is bizonytalan legyen ez most a világ körülöttünk. Kire számíthatunk most? Azt mondtuk, hogy nehéz rámutatni így valakire. Azt tudjuk, hogy milyen területről kellene, hogy érkezzen egy ilyen ember. Teszem azt a pedagógus társadalom köréből, az egyház berkeiből, a politikum berkeiből. Teljesen más ember, civil vonalról kellene érkezzen? Orvos kellene legyen egy ilyen ember?
Vagy akár egy kollektív testület. Miért ne? De hát nyilván felvetődik az, hogy melyik a legrátermettebb. Hát kérdezted, ugye a jelenlegi pápa az szerintem annyira atipikus, és annyira előremutató, és annyira merész. Én remélem, hogy azok a híresztelések, amelyek az ő visszavonulásáról szólnak, még nem találtak, vagy nincs táptalajuk. Őt látom egy olyan formátumú embernek, aki tényleg nagyon sok mindent tehet. Annak dacára, hogy ugye maga az egyház, amelyet ő vezet, hát tradíciótisztelő és nehéz ott áttörként akartam elsni, hogy inkább testületek lehet, hogy azok lennének a meghatározóak. Tehát, hogy olyan intézmények, amelyek mindezt a tudást, amit te soroltál, különböző hát mesterségek vagy tevékenységi területekből összegezni, és valahogy meg tudná a lényegét ragadni a történésnek, és adna egyfajta értelmezési keretet a most zajló mindenféle krízisekre, meg hát a megoldásokat is akár skiccelni, úgyhogy lehet, hogy ilyen bölcsek, világbölcsek tanácsa az lenne az egyik nyerő képlet, bár gondolom, hogy ez azért egy ilyen hiú ábránd. Nem tudjuk, hogy honnan jönnek ezek a karizmatikus és valóban előremutató történelmileg is nagyobb léptékű személyiségek. Azt hiszem, hogy ideje lenne egy kicsit lejjebb strófolni ezt az elvárást, és azt mondani, hogy a helyi közösségekbe találjuk meg a meghatározó embereinket, vagy neveljük ki, termeljük ki őket, hagyjuk őket működni, netán segítsük őket azzal, hogy melléjük állunk, és utána majd fel is nézhetünk rájuk. Én ezt látom, hogy a lokális szinten aránylag kevés babérterem. Hamar elmúlnak ezek a működések, van egy-két megemlékezés, aztán jó esetben a helyi tájházban, vagy múzeumban, vagy krónikában ott leadatolják a történteket, és annyi. Tehát nem biztos, hogy ilyen gyorsan el kéne hantolni a helyi notabilitásokat, a jó értelembe vett helyi jeles embereinket.
Igen, egy norvég kutatást olvastam, egy norvég kutatás eredményeiről olvastam, és ez arra mutat rá, hogy míg a 19.-20. század fordulóján élt kamaszok, azok többnyire a történelem, az irodalom nagyjai közül választották ki eszményeiket, meg ugye, ahogy te fogalmaztál, a helyi közösség tagjai közül választottak olyat, aki követendő példa lehet számukra, addig a 9 évtizeddel későbbi társaik számára a követni kívánt hősök, azok elsősorban a sport, a popzene, illetve a mozi világából kerültek ki, tehát nem a sajátjaik, hanem olyan importált ideálok, akikről beszéltek, akikhez megpróbáltak hasonlítani, de hogy ez a hasonlítás, ez nem feltétlenül belső tulajdonságokban nyilvánult meg, hanem sokkal inkább külsőségekben, ruha, frizura, stb.
Hát igen, mert végül is a sikerességnek a fokmérője is módosult. Tehát most, ha belegondolsz, hogy kire mondják azt, hogy pályát futott, vagy sikeres, vagy beérkezett, vagy kiteljesedett, nem feltétlenül egy doktorátussal kezdődik a történet, hanem gyors elismertség. Hát most mondjuk azt, hogy hány influencer kerül úgymond világhálóra, és fut nagy köröket, és irdatlan számú követője van. Most kérdés, hogy ők a maguk során mennyire mérik fel, és mennyire tudatosul bennük, hogy ez egy irdatlan nagy erő. Hogy ezzel úgyis vissza lehet élni, hogy nem élnek vele.
Szerintem.
Tehát, hogyha most például csak így a közelünkben levő konfliktusra gondolok, vajon hány oroszországi fiatal követ bizonyos, hát ilyen netes sztárokat, meg influencereket, meg mindenféle felületeken megjelenő és sztárolt fiatalokat. Kérdés, hogy például ők beszélnek-e arról, hogy akkor most miért nem kéne frontra menni, meg mi történik a környékükön, meg egyáltalán tematizálják-e ezt. Azért mondom, hogy furcsa ez, hogy most így eddig azt mondtuk, hogy vannak ilyen hagyományozott intézményei a hírnévnek és a rang jelzéseknek, illetve hát a hozzájuk csapódó, mondjuk, hogy befolyásolási lehetőség, de ez most föl lazult tulajdonképpen. Úgyhogy elég nehéz ezt a, hogy ki a modell, kit érdemes követni, kire érdemes hallgatni, kit kéne idézni, kit jó utánozni. Ezek mind nagyon és egyre nyitottabb kérdések. Nehéz eligazolni. Én nem irigylem a mostani fiatalokat ilyen szempontban.
Szerinted fogyatkozóban vannak a hősök, a példaképek, vagy ők ott vannak, csak nincs, aki meglássa őket, vagy inkább egy egy nagyfokú kiábrándultságról beszélhetünk, vagy ideál nélküliségi világról beszélhetünk?
Hát, odafigyelés kérdése is, mert ugye megjelentek mindenféle ilyen gyűjtemények, hogy 100 bátor lány, akire érdemes odafigyelni, vagy akik megváltoztatták a világtörténelmet. Szóval mindenféle válogatásokat lehet olvasni, ilyen típusú összegzéseket. Tehát én azt látom, hogy valamilyen szinten van igény arra, hogy lajstromba venni, hogy minimum számot vetni azzal, hogy kik voltak a meghatározó emberek egy bizonyos periódusban, egy bizonyos témában. Ez szerintem mindig benne lesz az emberekben. Nem azért, mert enciklopédistáknak születtünk, hanem hogy van egy ilyen összegző igény, egy ilyen rangsoroló igény, egy ilyen mettől meddig tartanak dolgok igény bennünk. Biztos, hogy vannak időszakok, amikor ez nem annyira pregnáns. Úgyhogy én továbbra is azt mondom, hogy érdemes körülnézni csak így a szűkebb környezetben, és akkor tovább így ezeket a köröket akár növelni is. Most ha csak arra gondolunk, hogy mikor egy-egy ilyen hát tisztségváltás van, és akkor felvetődik, hogy na ki legyen a következő elnöke, vezetője, stb. Egy intézménynek, vagy egy akár politikai szerveződésnek is, azért azt látjuk, hogy nagyjából ugyanazok a nevek fordulnak elő. Szinte az ember már unja, hogy ugyanaz az X számú pretendens jöhet számításba. Tehát valahol biztos, hogy bennünk is van, hát ha nem is hiba, de felelősség, hogy ezek a rekrutációk, ez a típusú érték kiválasztódás és támogatás, ez milyen szinten akad el, vagy mennyire áll meg egy bizonyos 5-6x személynél, és nem megy tovább, nem merészel tovább terjeszkedni. Szerintem bennünk is jócskán kéne keresni a válaszokat, hogy vajon miért nem.
Könyvet említettél itt az imént, eszembe jut, hogy Káller Anna Máriának is van egy Valódi példaképek című könyve, amiben inspiráló történeteket mesélő el küzdelemről és kitartásról, ahogy a könyv címe is mutatja, és most nem tudom felsorolni mindenik idézőjeles szereplőjét ennek a könyvnek, de emlékszem, hogy Barabási Albert, László, Böjte Csaba, Ürge Vorsác Diana, Vécsei, H. Miklós ott vannak a címoldalon, és mint olyan emberek, akik hát közöttünk élő valódi példaképek lehetnek.
Persze, hát folytathatnánk akár úgy is, hogy azt mondjuk, hogy a legjobb humoristákat is oda kéne sorolni, mert az is az életünk része, és ha nincs humorérzékünk, és azt nem pallérozzuk, akkor már régen rossz. Tehát lehet, hogy a sikeresség és az érték piramis szempontjából is érdemes lenne egy picit átgondolni, hogy vajon tényleg ezek az értékek, amit eddig tételeztünk, ezek határoznak meg bennünket, ez a mi világunknak a kimondottan fontos és szervesítő értékskálája, vagy be kéne emelni másokat, vagy másként kéne súlyozni a meglévőket. Ezek mind olyan kérdések, amivel, és ha már lokális témáról beszélünk, ugye, a családban a példakép, vajon hogy hagyományozódik? Vajon hányan tudják elmondani akár a hallgatóink közül is, hogy van egy jól körvonalazott nagyapa kép? Vagy többet tud a dédapáról, mint azt, hogy hívták, és két évszám. Nem azt mondom, hogy most nagy legendáriumokat kell kanyarítani, meg mindenki kezdjen el családfát kutatni, csak hogy itt vannak a közelünkben karnyújtásnyira olyan történések és olyan emberek, akiktől ha csak egy gesztus erejéig is nagyon sok mindent tanulhatnánk.
Tehát akkor elmondhatjuk azt, hogy az idézőjeles hősfogyatkozás, most nem jut eszembe jobb szó erre, a hősfogyatkozás sokat tapasztalt trendje ellen valamilyen szinten tenni kell, akár könyvek olvasásával, írásával, akár úgy, hogy a családban beszélgetünk arról, hogy mit tett le a nagyapa az asztalra. Tehát, hogy ezt kell tenni, vagy nem lehet, és nem is szabad erőltetni mindezt. És ezt azért kérdezem, mert különösebb szakértelem nem kell annak a felismeréséhez, hogy egyre nehezebb megbirkózni a megfogyatkozott, vagy ha úgy tetszik, elértéktelenedett modellek követéséből adódó nehézségekkel. És nem azt akarom mondani, hogy kell egy államilag irányított, vagy közösségileg irányított modellterror, de talán a jelenség ellen valamit tenni kell, vagy tenni kellene?
Hát nem tudom, most új tanmeséket kitalálni és beilleszteni a kötelező olvasmányok közé, nem biztos, hogy ez
igen,
a
ott volt Lafontaine. Megoldás. Új Lafontaine-ek kellenek.
Nem tudom. Őszintén azt mondom, hogy nem tudom, és az, amit leutaltál, hogy hát erőltetni semmiképp sem. Én azt hiszem, az lenne a legnagyobb gond. A meglévő hősök iránti érzékenység is csorbulna, hogyha ez most egy ilyen to-do list lenne. Nem hiszem, hogy ezen így kéne agyaljunk, hogy akkor most paradigmát váltsunk, vagy diktáljunk új, nem is tudom, technikákat arra, hogy hogyan neveljük ki az őseink, az őseink közül, vagy akár a velünk együtt élők közül a hősöket. Szerintem az lenne a fontos, hogy picit jobban figyeljünk. És akkor már van esély rá, hogy észrevegyük a másikban azt a mindennapi léptékkel elkövetett példamutatás. Nem megyek tovább. Éppen gondolkoztam, hogy mi legyen az a szó, ami ne legyen túl heroikus, túlzottan nagy csengésű, bongású. Egy példamutatás, egy olyasmi, ami ha te nem is végzed, vagy nem folytatod, vagy nem veszed át, elgondolkodol rajta. Én már ezzel is beérném sok esetben, hogy bizonyos gesztusok, pillanatok, fordulatok, nyilatkozatok, akár a gesztusok elmaradása is lehet egy hőstet, vagy egy követendő. Tehát, hogyha valaki nem lép egyszerre, bizonyos helyzetekben lehet az a bátorság jele is az önálló vélemény kinyilvánításának a méltósága. Tehát nehéz eligazodni, azt hiszem. Elég fogas témát választottál, vagy legalábbis témakezelés szempontjából, hogy ezt így kibontsuk így rádióműsorban, de nyilván érdemes róla beszélni mindenképp.
Ezt tettük, beszéltünk erről a témáról. A beszélgetésünket II. Erzsébet királynővel kezdtük, a szeptember 8-án elhunyt II. Erzsébet királynővel, akit ma öröknyugalomra helyeztek. Zárjuk a beszélgetésünket az utódjával. Ma a trónöröklési sorrendben az első volt a Jugov közvéleménykutató által végzett felmérésben, viszont csak a hetedik legkedveltebb tagja volt, illetve jelenleg is az a királyi családnak Károly Velszi herceg, aki harmadik Károly néven uralkodik. Nehéz örökséget hagyott neki II. Erzsébet?
Hát nem könnyű. Nem könnyű ezt úgy folytatni, hogy egyrészt az intézmény korszerűbbé váljon, tehát mindenki most vár valamit ettől a pillanattól. Van egy ilyen szakasz vég feeling és egy új periódus kezdetét övező várakozás. Én, hogyha tanácsosa lennék, nagyon titkosan és ott nagyon hátul valamelyik palotának a rejtett térkép szobájában, akkor azt tudnám mondani, hogy élje meg ezt a szerepet, de ne túl sokáig, hanem inkább azon ügyködjön, hogy hogyan adja tovább a fiának, és azt viszont készítsék nagyon elő, mert valahol a királyságnak ebben az esetben talán jobbat tenne az, hogyha egy tetszési indexen rendelkező koronás fő ül a trónon, bármennyire is szimbolikus legyen az a szerepkör, amit betölt. Biztos, hogy vannak ötletek arról, hogy hogyan lehet egy dizájnosabb, áramvonalasabb dinasztiával folytatni, vagy dinasztikus modellel. Én ezt látnám szerencsésnek, egy olyan 5-6 éves átmenetet, és utána egy ilyen, hát több ízben volt már európai példa rá, lemondok a fiam, lányom, unokaöcsém javára című jelenet.
Igen, egyébként a monarchia néhány legközelebbi tanácsadója már korábban tanácsolta azt Károly Velszi hercegnek, amikor Velszi herceg volt, hogy mondjon le a trónhoz való jogáról, és engedje meg Vilmos hercegnek, hogy második Erzsébet halála után megalapozza a koronát. Ezt nem tette meg harmadik Károly, nem tette meg a Velszi herceg, és harmadik Károly néven elkezdte az uralkodását, és igen, itt most nagy kérdés az, hogy a brit belpolitikára hatással lesz, nagyobb hatással lesz, mint az édesanyja, mert nyilván elméletileg nincs, tehát az alkotmány értelmében nincs hatással, nincsen hozzá nagy köze, de emlékszem, hogy volt egy bírósági ítélet, amelynek az alapján arra kötelezték Károlyt, hogy adja ki a levelezéseit és a címzetteket, és nyilvánossá kell tenni azt, hogy milyen leveleket írt. Azt hiszem több 10 levélről beszéltek itt, amelyeket a politikusoknak írt. Tehát, hogy ő befolyásra törekedett egyes közpolitikákban, tehát ezt azért el kell mondani.
Hát valószínű, hogy ez folytatódni fog. Én nem tartom kizártnak, hogy ő most attól, hogy kikiáltották királlyá, változtat egyáltalán a politikáról alkotott véleményén. Legfeljebb nem fogja ezt mindig publikussá tenni. Elemzők azt mondják, hogy tényleg egy aktívabb szereplőre kell számítani. Most lássuk, hát az idők is aktívak tulajdonképpen, tehát nem is kéne csodálkozni, hogyha most egy a brit belpolitikai döntéseket inkább kommentáló, vagy akár befolyásoló koronásfővel számolunk, mert olyan időket élünk most.
Igen, egy aktívabb időket élünk most. Nagy-Britannia egy válságokkal küzdő ország, Nagy-Britannia is egy válságokkal küzdő ország. Ott van a Brexit, ott van a koronavírus járvány, amelyet még nem írhatunk le, annak ellenére, hogy nem minden hír szól arról. Ott van Boris Johnsonnak a súlyos csomagja, amelyet most, hát nyilván részben Liz Truss-t az új miniszterelnök kell, hogy cipeljen, de hogy ez a csomag, vagy ennek a csomagnak a cipelésében a király is ki kell, hogy vegye a részét, tehát igen, egyáltalán nem könnyű második Erzsébet öröksége, de hogy nagy valószínűséggel az őt gyászolók nem csak a királynőt gyászolják, hanem ha úgy tetszik, saját magukat is gyászolják picit, mert eltűnt ebből a bonyolult világból az a biztos pont, amire támaszkodhattak. Az a biztos pont, amelyről beszéltük mi, hogy szükség lenne a mi életünkben is ilyen biztos pontokra, de hogy nem, egyelőre nem találjuk azokat.
Hát Hát a gyász önmagában arról szól, hogy egy kicsit magunkat is, vagy kicsit, vagy többnyire, ez nyilván helyzet és vérmérséklet kérdése, gyászoljuk, sajnáljuk. Benne van a pakliban, ahogy mondják ezt triviálisan. Biztos, hogy most egy kicsit a szigeteken valahogy összezárnak, még ha csak rövidebb időre is, de egységesebbnek érzi magát a brit alattvaló sereg, és kész akarva mondtam ezt így, és nem mondtam angolokat, meg velszieket, meg skótokat. Aztán még hozzátenném, hogy ott van egy ugye devolúciós folyamat, amiről nem tudjuk, hogy meddig halad, ha már Skóciáról beszélünk. És igen, az angol társadalom, vagy a brit társadalom egészen kemény kérdések elé kényszerül. Biztos, hogy Károlynak is szerepe lesz majd részben ezek megválaszolásában.
Erről beszélni fogunk majd a következő napra készekben. Rosnás Péter István újságíró kollégámnak, a Kolozsvári Rádió szerkesztő műsorvezetőjének köszönöm, hogy ma a beszélgető társam volt itt a napra készben.
Köszönöm én is a lehetőséget.